Sanokblog. Az Eurosport heti tenisz podcastja Szántó Petrával és Dani Bálinttal.
Sziasztok, kedves nézők, hallgatók! Eltelt egy újabb hét, úgyhogy természetesen jelentkezünk ismét Petrával. Szia, Petra!
Szia, Bálint!
Indian Wells hetébe érkeztünk, ami azért fontos, mert ugye ez egy olyan szupertorna. A nagyon kedvenc szavunk ez a szupertorna kifejezés. Szinte az ötödik Grand Slamnek is szokták ugye hívni. Ezt az ezres tornát nagyon nagy presztízzel bír, úgyhogy mi is nagy hangsúlyt fektetünk ebbe, vagy erre a mai adásban. Valamint jött a hír, hogy lesz Breakpoint Season 2, úgyhogy a maradék részt is megnéztem. Úgyhogy most már tudok róla beszélni is érdemben. Úgyhogy a negyedik, ötödik részt fogjuk kibeszélni, az ott történteket, az esetleg felmerült, hát nem tudom, morális kérdéseket Tony Nadal döntésével, szerepével, Félix Auger-Aliassime-mal kapcsolatban, és azt mondtad itt az adás előtt, hogy készülsz egy játékkal is.
Igazából nem játékkal készültem, hanem csak egy olyan kis tippversennyel, ami nem fog nagy tudást igényelni, inkább csak tippelned kell.
Hozzám szabtad akkor.
Nem, mind a ketten tippelünk majd szerintem, úgy igazságos, de igen.
Tudtál olyan értem, játékot? Hogy... Ezen gondolkoztam már, amióta elkezdtük, hogy hogy tudok olyan játékot hozni, amiben nem csak úgy játszunk, hogy neked felteszek kérdést, és akkor én is tudok játszani. Az, hogy sikerült ez? Na mindegy, meglátjuk.
Ez csak tippelés, azért mondom, hogy nem kell...
Nincs jó válasz?
Nincs még jó válasz, majd lesz jó válasz, de csak jóval később lesz majd jó válasz. Tehát meg kell várnunk, hogy mennyire lesz igaz. Aha. Kristálygömbös, igen, így van.
Jó.
Mivel szeretnél kezdeni?
Hát akkor...
Én ettem meg az uborkát, egész héten uborkát ettem.
De most komolyan?
Tök jó.
Szeletel széli, vagy milyen
van hullámos? Leveshez uborkát.
Hullámos a szelt, vagy hogy van a szakirodalom van?
Kirájöttem, hogy szeretem az uborkát, úgyhogy amint elfogy, veszek újat majd.
Jó. Nem keresett még meg a cég?
Még nem. Nem akarják, hogy Instagram modellei a hullámosra szelt uborkával. Úgyhogy beszéljünk Indian Wells-ről.
Igen. Elveszünk egy picit komolyan vizekre, szerintem. Hát mivel máshogy lehetnek ezen Emma Raducanu meccseket nyer? Ezres tornán ráadásul.
Így van. Hát nem tudom, hogy mikor lesz a megálló neki, mert azért...
Most.
Azért, igen, hát ha igaz Jönteknek, hogy az elmúlt eredményeiből indulunk ki, akkor most jön a megálló majd. Ugye kedden vesszük fel ezt a podcastet, ami azt jelenti, hogy a 8-at döntő kezdődnek el Indian Wells-ben, mind a fiúknál, mind a lányoknál, és hát Raducanu ott van a negyedik fordulóban, de a világ első és első kiemelt Jöntekkel játszik majd, úgyhogy ez egy nagyon komoly teszt lesz majd. Abból a szempontból, hogy akkor ez most tényleg egy elindult valami fölfelé Raducanunál, és ebből majd lehet építkezni később, vagy csak kijött neki a lépés, és Jöntek még mindig jóval fölötte több lépcsőfokkal.
Nem mindegy egyébként. Ez nagyon érdekes lesz szerintem. Ez a meccs ugye Linettet verte a második körben, Danka Kovinicset verte az elsőben, aztán Magda Linett jött, aki az Ausztrál Openen nagyon jól szerepelt, és Beatrice Haddad-Máját is megverte.
Jó játékosokat vert meg egyébként Raducanu.
Ez egy szép sor, ráadásul Haddad-Máját szett hátrányból sikerült, ami nem, ez nem igaz. Ez egy téves állításból,
csak elcsúsztam. Ja, igen, 6-1-2-6-6-4, én csak a 2-6-ot láttam. Igen,
a Szinyákovát verte Haddad-Máját szett hátrányból, azzal kevertem itt a táblán. Úgyhogy Raducanus Jönteket nagyon várjuk. Szerintem.
De nem csak ezt várjuk egyébként, mert én azt néztem, hogy nagyon jó kis nyolcad döntők vannak a lányoknál, főleg az alsó ágon. A felső ágon azért vannak meglepetések, mármint olyan értelemben, hogy nem jutottak el, kiemeltek a legjobb 16-ig, például Ons Jabeur sem, de korábbi Garros döntős Vondrusova vert meg, de róla tudjuk, hogy egyébként nagyon jól tud teniszezni, csak ritkán mutatja meg ezt. Ugye az a Gráceva, aki VT a döntőt játszott Kosztjuk ellen még nem olyan régen, most itt van a legjobb 16 között, szerintem rá is figyelni kell, de az alsó ágon lesz egy Szakkari Pliskova, egy Kvitova Pegula, meg egy Krejcsikova Szabalenka 8-döntő. Azért ez elég fincsi, nem?
Jól hangzik.
Mint a hullámos reszert uborka, annyira fincsi.
Igen. Kifejezetten jó lesz.
Úgyhogy ez szerintem itt nagyon izgalmas meccsek lesznek, és ez egy jó kis női torna, ami szerintem sok mindenről dönthet majd a szezon hátralévő részét nézve, mert aki innen nyer, azért az jó formában van.
Az biztos. Ugye Szabalenkáról beszéljünk egy picit, mert Curenko ellen játék nélkül jutott tovább, és hát ez nem mindennapi sztori volt. Nyilván nem mindennapi időket élünk sajnos háború miatt, és hát Curenko a VTA elnökével való beszélgetése során kapott állítólag pánikrohamot gyakorlatilag a VTA elnök véleménye vagy nézetei miatt. Ugye a VTA elnök azt mondta, ha jól olvastam, vagy jól értesültem, hogy azokat az orosz játékosokat, akik támogatják a háborút, bár nem tudom, hogy ilyen hány van, vagy egyáltalán van-e a VTA túron, azokat sem tiltják ki, mert ez az ő saját magán véleményük, és ebbe a VTA nem kíván beleszólni.
Ugye ez a történet, ha jól tudom, onnan indult, hogy mint ahogy általában az ukrán játékosok, Curenko is kérte a VTA-t, hogy egy picit még határozottabban álljanak ki az ukránok, igen, mellett, és ítéljék el, vagy büntessék valamilyen szinten az orosz és fehér-orosz sportolókat. Ha jól tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de hogy emiatt volt egy ilyen magánjellegű beszélgetés a VTA elnökével, uh-huh, Curenkónak, és erre mondta azt egyébként az elnök úr, hogy hát, hogy ez az ő véleményük, tehát ő azzal nem tud mit kezdeni. Én se gondolom egyébként, hogy bárki nyíltan vállalta volna a véleményét a fehér orosz vagy az orosz játékosok közül. Hát olyat, mármint a háború támogató véleményét.
Igen, olyat láttunk ugye nagyon sokszor Rubjovnál is, például, mm-hmm, a fiúknál, hogy vagy az Azarenkánál is, tehát hogy elítélik.
Medvegyev is ezt mondta, hogy elítélik és békét akarnak.
Igen, és olyat nem láttunk, aki azt mondta, hogy ez egy jó dolog, csináljuk.
Tehát lehet, hogy nem tudunk róla, lehet, hogy házon belül, öltözön belül
ez
erről beszélgetnek a játékosok.
Tehát a médiából mi nem értesülhetünk.
Köptőre hiszem, hogy Arina Szabalenka háborúpárti lenne, tehát ezt nem tudom elképzelni, de legalábbis nem mondott semmilyet. Minden esetre Curenkónak ez annyira ilyen tehetetlen dühhel fogta el ezután a vélemény után, ami hát megint hozzáteszük, hogy valahol egy érthető érv is a VTA elnökétől, hogy végül nem állt ki a Szabalenka elleni mérkőzésre. Tehát ez nem Szabalenka ellen szólt, de nagyon nehéz ezt ennyire messziről, meg ennyire fél információk alapján megítélni, hogy itt mi is történt pontosan.
Igen.
Meg hát ahogy ezt mindig elmondtuk ebben az esetben, amikor erről beszéltünk, hogy fogalmunk sincs, hogy milyen úgy profi sportolóként hétről hétre versenyezni, hogy a hazádban háború zajlik. Ezt az ember nem tudhatja. Tehát ezért mondom, hogy nekünk nagyon nehéz.
Ezt senki nem tudja az ukrán és az orosz sportolókon kívül most jelenleg. Reméljük, hogy minél hamarabb normalizálódik valamelyest a helyzet. Ennyit tudunk hozzátenni igazából. Zsabőrről még biztos, hogy beszélünk. Uh-huh. Ugye ő sérülésből jött vissza, és mondta is, hogy lehet, hogy túl korai volt, de ez az ő döntése volt, hogy Miami-ban és Indian Wells-ben is, illetve Indian Wells-ben és Miami-ben is el fog indulni, mert ez egy új kihívás így neki. Úgyhogy Zsabőrről még mindenképpen beszélünk majd a Breakpoint kapcsán, de hogyha... Ja, hát igen, Dalma. Hát, ma mentem volna a fiú táblára, de hát Dalmáról beszélni kell.
Dalma, igen, Dalma ott volt.
Szerencsére most nagyon pozitív értelemben ráadásul.
Így van. Egy kicsit sajnálom is, hogy nem beszélhetünk még jelen időben ebből a szempontból róla, de...
Nem volt messze tőle.
Nem volt messze tőle, igen. Tehát azért a világ egyik legjobb játékosát, egy top 10-est, egy világbajnokot megszorongatni, az azt szerintem nagyon komolyan bizalomnövelő tény lehet egy ezres tornán, amiben ugye Dalmának még nincs olyan nagy tapasztalata már, mint az ezres tornákon való részvételben, hogy ott lenni a legjobbak között, ott lenni nem csak a főtáblán, hanem mondjuk esetleg egy picit később is, még akkor is, hogyha itt most azért volt egy kis szerencséje, hiszen ugye szerencsés vesztesként jutott fel a főtáblára, de azért legyőzött egy Daniel Collins-t, persze Collins nincs csúcsformában, de játszott Grand Slam döntőt, hazai pályán játszott, szóval nem egy rutintalan játékos, és hát hogy mondjam, nem egy motiválatlan játékos Collins.
Abszolút nem.
Tehát őt legyőzni az szerintem nagyon nagy dolog volt, és az, hogy kiharcolta a döntő szettet Caroline Garcia ellen.
Ez jön magában egy óriási dolog. Az ő magában óriási dolog, és 6-4-re vesztette el csak ugye a döntő szettet. 14 ászt ütött, ha jól emlékszem. Iszonyatosan jól játszott Dalma.
Nagyon jó, és ez egy vereség, de egy pozitív vereség is lehet. Tehát, hogy ebből nagyon sokat lehet tanulni, nagyon sok rutint lehet belőle szerezni, és nagyon sok önbizalmat szerintem. Tehát, hogy két ilyen szintű játékost vert, illetőleg szorongatott meg Dalma egymás után egy ezres tornán, le a kalappal.
Igen, vannak ezek a győzelemmel felérő vereségek gyakorlatilag, ami az adott pillanatban vereség, viszont hosszú távon tudsz belőle építkezni nagyon is. És ez pontosan ilyen, ahogy te is mondtad.
Uh-huh. Úgyhogy gratul a Dalmának, és reméljük, hogy sok ilyet látunk még.
Így van, hajrá. Menjünk a fiúkra?
Menjünk a fiúkra. Melyik volt a kedvenc Indian Wells-i meccsed eddig, amit láttál?
Hát ez egy jó kérdés. Nagyon sok jó meccs volt egyébként. Nem tudok kiemelni igazából.
Szerintem ez a Wawrinka Rune például.
Az jó volt, igen. Az egy kifejezetten jó meccs volt. Nyilván a hangulatában is érezhető volt a feszültség. Ezek mindig jó meccsek. Nem tudom, nem tudnék kiemelni most így egyet se igazából.
Akkor melyik negyed döntőt várod a legjobban? Mert azok közül
Marci.
Is.
Okay. Reméljük.
Kezdjük Marcival, nem? Mert viszont nála meg még inkább beszélhetünk arról, hogy Vucsovics Marci ott van a nyolcad döntőben. Most még jelen időben beszélünk róla, mert hogy ugye kedden veszük fel ezt a podcastet, és este 9 környékén lép majd pályára a címvédő Taylor Fritz ellen, ami azért nem lesz egyszerű.
Húzom a számot.
De elnézve az utolsó két meccsét Marcinak, azért ez már egy olyan játék, amiben lehet bízni.
Persze, tehát Marci verte meg Wawrinkát is, tehát nagyon komoly Grand Slam bajnokok, ott is ugye Federer ellen is nyert szettet.
Nyert kétszer is, igen.
Igen, tehát hogy Marci képes arra, hogy a legjobb, amiket mindig mondunk, hogy Marci képes sok mindenre, a kérdés az, hogy ki tudja hozni magából. Uh-huh. És Fritz nem mindig a legstabilabb játékos.
Ezt akartam mondani, hogy Fritzen sok minden múlik. Tehát ha például nem adogat úgy, ahogy ő szokott adogatni, az egy nagy esély, az egy nagy szansz. De jól kell adogatni ellene ugyanakkor. Tehát ez egy nagyon két pólusú dolog. Nem,
igen, talán
nem
Fritz adogatásán fog múlni nagyon sok, és Marci stabilitásán az alapvonalról. Szerintem
van,
ez a két kulcs lehet azon a mérkőzésen.
Illetőleg a magabiztosságán. Hát azért láttuk Marcit mondjuk két szetten keresztül játszani Jannik Sinner ellen úgy, hogy hát mi
igen.
volt már.
Igen.
Azért megvert egy Dominort, aki éppen 500-as torna győzelme volt. Megvert egy Molcsánt, aki egyébként egy veszélyes játékos. Marian Vajda az edzője.
0-ás első szett után? 6-0? 6-0 vagy 6-1 lett?
Melyik a J.J. Wolf elleni? Az 6-1,
és a 6-0-el egyenlített.
Igen, így van. Tehát, hogy azért ebben van potenciál. Itt az utolsó 6 szettet nézve azért van potenciál Marci játékában, de valószínűleg sok mindentől függ majd ez a mérkőzés. A közönség sem mellette fog állni, minden esetre azért...
Én jó ránézni a táblára, azt nézem, hogy Wawrinka, Sinner, Vucsovics, Fritz, ez az alsó.
Igen. Alsó egy Sinner, Wawrinka nyolcad döntő, azért az fincsi lesz, és Wawrinka azért Rune ellen is bizonyított arra, hogy ezek a generációs csaták is tudnak nagyon izgalmasak és feszültek lenni. Nincs meg feltétlenül ez a 100%-os tisztelet itt a fiatal játékosokban az idősebbek iránt, és ez Wawrinkát lehet, hogy egy picit fel tudja tüzelni.
És én pont amilyet gondolom, hogy Sinner ellen nem lesz ennyire motivált talán.
Mert hogy Sinner tisztelet, hogy... tudom?
Sinner tisztelet tudóbb, és Sinner nem fog olyan lehetőségeket elpackázni szerintem, amiket Rune megtett Wawrinka ellen. Sinner szerintem sokkal érettebb. Lehet, hogy ez a két év mondjuk, ami köztük van Runéval, az pont ennyit számít.
Meg jól neveltebb is szerintem.
Ez más kérdés talán, de igen. Tehát szerintem Sinner ellen sokkal nehezebb dolga lesz Wawrinkának, mint Rune ellen volt, és Rune ellen sem volt ugye könnyű.
Ozsi Eliasim Tommy Paul-lal játszik, ugye Tommy Paul, most már mondhatjuk azt, hogy még Fritznél is jobb formában van ebben az évben, és az amerikaiak zászlóvivője.
Igen, Hurkacz ellen nagyon meggyőző volt a teljesítménye Tommy Paul-nak. Most érzi nagyon, ha Tommy Paul elkapja a ritmust, akkor tényleg ő is egy nagyon veszélyes játékos, amit ugye mind sokszor mondunk, hogy az a kérdés, hogy hányszor kapja el.
Igen, kíváncsi vagyok, hogy Ozsi Eliasim ellen, akinek azért voltak nehéz mérkőzései, és ő is tud azért instabillá válni sokszor, ellen mit tud ellene teljesíteni.
Na, választok akkor, most itt megérkeztünk, Alcaraz Draper, azt várom legjobban.
Na, azt
most.
Akartam mondani, hogy azért az is jó, nem?
Azért kifejezetten, én nagyon kedvelem Jack Drapert.
Nagyon jó játék, nem titkolom. Izgalmas teniszező.
És nagyon sokan várják idén, hogy ő lehet az, aki most nagyot robbant, ebben az évben játék tekintetében, és ezért szerintem Alcarazt akár el is kaphatja. Én azt érzem.
Hát ez tipikusan az időszaka az Alcaraz-féle visszatérésnek, amikor egy ilyen veszélyes, jó, motivált játékos, aki ráadásul önbizalommal teli, az bizony veszélyes lehet Carlos Alcarazra. Hát meglátjuk. Tehát az itt az alsó ágon is vannak jó meccsek. Rubiov, Norri, Medvegyev, Zverev.
Tabiló, mit keres ott alul?
Igen, Tabiló, kicsit kakuktojás, azt mondom,
ez
hogy Alejandro Tabiló, tehát azt mondom, hogy egy nem tudom, briói versenyen eljut az elődöntőig akkor, vagy bármilyen salakos versenyen,
igen.
Alejandro Tabiló az Indian Wells-i torna nyolcad döntőjében.
Nagyon kemény.
Tiafóvá játszik majd.
Cicipásznak kéne ott lenni gyakorlatilag, de Cicipász is hát így óvakodott, hogy ő még itt azért nem lesz annyira éles.
Tehát kicsit a zsebőrhöz hasonlít a sztória, hogy neki is azt mondták, hogy inni nem kéne, Cicipász persze, de megyek, mert ezért jó, elment, döntőszett tiebreakben kapott ki Jordan Thompsontól, egyébként egy marha jó izgalmas mérkőzésen, két labdára volt a győzelemtől, meg mini break előnyben volt a döntőszett tiebreakben, tehát meg is nyerhette volna Cicipász, nem lehetett ezt a esetleges válsérülésére vagy vál problémáira fogni, de igen, lehet, hogy nem kellett volna elindulnia Indian Wells-ben, pont úgy, mint Jabeurnek.
Tiafoe azért minden esetre egy nagyon komoly erőpróba lesz Stabilónak, hogyha az túl tudja ugrani, akkor szerintem ő már megvan erre az Indian Wells-i tornára, így is túl teljesítette szerintem az előzetes elvárásait, de ha Tiafoe-t is megfogja, akkor tényleg szinte nyomás nélkül játszhat majd a következő körben, vagy Norri, vagy Rubjov ellen.
Két nagyon jó formában lévő játékos játszik, az egy szép kis ilyen stílus párbaj lesz majd egyébként Rubjov és Norri között, és hát akkor ott az a Medvegyev Zverev meccs, amit én nagyon annyira várok, mint te az Alcaraz Draper-t.
Uh-huh. Zverevben látod most
nem,
azt?
Most nem, tavaly ilyenkor láttam volna Zverevben, de...
De most kell várni.
De most kell várni abból a szempontból, hogy szerintem Zverev erre a meccsre úgy tud kiállni, hogy gyerekek, itt van egy ember, aki nem tudom számolni, hány meccsen nem kapott ki, 16, 5, 7, 6, mindegy, nagyon-nagyon régen nem kapott ki, három tornán nem kapott ki egymás után, itt van Indian Wells-ben is a legjobb 8 között, tőlem nem várjatok semmit, mert én éppen visszatérőben vagyok, de tudok úgy játszani, hogy bármikor megverjek egy Daniil Medvegyevet, vagy bárkit a világon. És ez szerintem egy nagyon komoly ilyen kellemes felszabadultságot és lazasságot okozhat Zverevben, tehát nem kell görcsölni ezen a meccsen, senki nem várja el tőle jelen körülmények között, hogy megverjen egy Medvegyevet, és ez felszabadíthatja a játékát.
Ő maga sem? Szerinted?
Ő biztos, hogy várja. Biztos, hogy várja.
És ez
biztos
nem vagyok... lehet, hogy egy picit...
Nagyon veszélyes terep szerintem a visszatérés, az ember hajlamos türelmetlen lenni, főleg akkor, hogyha már úgy érzi, hogy most már hetek óta jól megy, meg már elkaptam egy-két nagy játékos, de én remélem, hogy van ott valaki a csapatában, aki azt mondja, hogy Medvegyev, nézd, ő az esélyes, állj ki úgy, hogy a top játékoddal simán meg tudod verni, de senki nem várja el tőled, hogy top játékodat játszad, és talán lepje meg mindenkit azzal, hogyha emiatt most egy kicsit jobban tudsz játszani, vagy felszabadultamban, vagy el tudod ereszteni a kezedet.
Ezért mennyire furcsa, milyen más visszatérések vannak. Ugye ott volt Team, aki még mindig küzd, és Zverevnek úgy néz ki, hogy Zverevnek egy picit
pedig,
könnyebb dolga
van. Pedig ha
most
megnézed a két sérülést, melyiket mondtad volna súlyosabbnak?
Hát
nyilván
igen,
látványosabb,
drámaibb
volt
sokkal maga Zverevé.
És mégis ott vagyunk, hogy nem egészen egy évvel később, azért Zverev már úgy próbálkozik. Teamnek meg nagyjából két évvel később is nehézségeket jelent egyáltalán meccset nyerni. Tehát ez is nagyon sok mindent elmond arról, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mi van a háttérben, és hogy ez milyen sérülés volt, és mit okozott fejben az a rengeteg kihagyás, és maga az elbizonytalanodás. No, hát meglátjuk.
Még voltak jó meccsek Konában is. Ugye volt egy nagyon érdekes jelenet, amit talán ti is láttatok videón, méghozzá az első fordulóban Wu Yibing és Jaume Munar között. Ott volt egy olyan meccslabda, aki nem látta, annak gyorsan elmondom, megnézze meg a videót róla, hogy Wu Yibing, vagy Yibing Wu a meccslabdánál beütött egy röptét Munar ellen, viszont úgy ütötte meg, hogy utána el kellett engednie az ütőjét. És ahogy elengedte az ütőjét, lepattant a labda, viszont az ütője belecsúszott a hálóba. Mielőtt másodszor is lepattant volna a labda. És mindenki éjjelzett, teljesen hurrá hangulat, hogy akkor Yibing Wu megnyerte a mérkőzést.
Viszont Jaume Munar... a vezetőbíró,
igen,
a Game Set and Match.
Igen, bemondta, hogy megnyerte a meccset, és Jaume Munar mondta, hogy de hát hozzáért a hálóhoz az ütője, mielőtt lepattant volna. Ez így nincs meg. Kinek van igaza?
Ez egy jó kérdés, ugye tőlem is ezt kérdezted, amikor elküldted nekem ezt a videót, és néztem én is egy párszor, visszanéztem az egészet, és ugye a szabály azt mondja, és technikailag azt kell mondanunk, hogy ez Munar pontja, mert hogy nem pattant le kétszer a labda, tehát nem fejeződött be a labdamenet, addig, amíg bele nem ért a hálója, a hálóba az ütője a kínainak. És Munar reklamálása ebből a szempontból jogos volt, viszont szerintem ez tipikusan az a szituáció volt, amit a vezetőbíró, és nem tudom, hogy erre van-e szabály, hogy ilyenkor a vezetőbíró a hivatalos szabályt félreteheti-e, mondván azzal, hogy itt egy spontán vagy az akut helyzetre jellemző ítéletet kell hozni, vagy hozhat, van joga a vezetőbírónak, amikor úgy ítéli meg, hogy az, hogy belecsúszott a hálóba az ütő, az semmilyen módon nem befolyásolta már a labdamenetet, tehát az a labda egyébként is lepattant volna kétszer, akkor is, hogyha a kezében marad az ütő.
Igen, ez jó kérdés. Azért kell megemlíteni, hogy kiről van szó Reli Tort személyében, mert hogy neki volt már egy nagyon komoly, hát nem tudom, afférja, mondjuk így Medvegyevvel és Bublikkal kapcsolatban, aki a This is going to be on Tennis TV bro mondat megszületett ebben a pillanatban. Ugye Medvegyev és Bublik játszottak egy pontot, ahol Medvegyev ütött egy lecsapást talán, és Bublik kivédte valahogy magáról, és elnézést kért Medvegyev a pont, a lecsapás közben gyakorlatilag, és azt ítélte Reli Tort, hogy így Bubliké a pont. Gyakorlatilag.
A hindrance miatt? Mert hogy beleszólt a labda.
Igen. És teljesen kifakadt, nem is az övé volt a labda, nem is neki kellett megjátszani, nem zavarta meg vele, tehát teljesen abszurd ítélet született, és sokan ezt emlegették ezzel az ügyel kapcsolatban, hogy már megint Tort, és hogy itt művel.
Na, te mit csináltál volna?
Mármint a
Munár labda menetnél.
Ez nagyon jó kérdés. Ez nagyon jó kérdés szerintem, mert a másik oldal meg azt mondta, ugye, hogy hát oké, hogy Munár itt most reklamál, de tényleg nem ezen múlt, nem kellett volna kettős hibát ütni és meccslabdához juttatni a másikat.
Így van.
Tehát, hogy ez egy ilyen rossz vesztes megmozdulás volt Munártól, de ne kerüljem ki a kérdést, ezen még nem gondolkoztam.
Tehát szerinted létezik-e olyan, hogy egy exakt szabályt a helyzet ismeretében megváltoztat csak azért, mert tudod, hogy tehát nem a szabály szerint ítélsz, csak azért, mert tudod, hogy az egyébként nem lenne igazságos abból a szempontból, hogy ez a labdamenet mindenképpen.
Ez azért érdekes kérdés, mert hogyha ha most megcsináljuk azt, hogy jó, hát tehát van egy írott szabály, vagy van egy olyan szabály, amit mindenki elfogad. És előbb-utóbb előkerülnek olyan kétes szituációk, amikor az van, hogy jó, de itt most akkor itt most nem, akkor itt egy másik utat választunk, mit tudom én, akkor előbb-utóbb ebből probléma lesz szerintem. Tehát, hogyha van egy szabály, amit leírnak, hogy akkor ez most kék, akkor nem mondhatod azt, hogy jó, de hogyha innen nézzük, és úgy csillan rá a fény, akkor ez most egy picit más színűbb. Nem tudom.
Ez nagyon-nagyon borderline, nagyon határeset dolog volt szerintem egyébként, még abban is, hogy a vezetőbírónak van-e lehetősége ilyenkor felülbírálni a szabályt, mondván azt, hogy nem befolyásolt semmit a hálóba ért ütő, de igazad van egyébként...
Gyokovics is majdnem beleesett a hálóba a Garroson egyszer Nadal ellen.
Igen.
Tehát az is egy olyan, hogy tök mindegy, hogy most éppen úgy állsz meg, hogy hozzáérsz a cipődórával, vagy az ütővel átnyúlsz, vagy mit tudom én, a lecsapást nem tudod visszaadni a másik oldalról.
Ez
akkor
van,
lehetnek
ez
ezek
van.
Is, hogy
igen,
akkor
csak akkor már,
van,
akkor már viszont meg kell vizsgálnunk azt a szabályt, hogy tényleg az a labdamenet vége, amikor másodszor lepattan a labda, amikor ez technikailag, fizikailag nem minden alkalommal lehetséges, mert ha mondjuk
olyan szögben
megy a labda, hogy nem tud kétszer lepattanni a pályán, mert már a muskátliban vagy a pályán kívül pattan le. Tehát, hogy Munár erre hivatkozott, hogy nem pattant le másodszor a labda. Ettől még az egy nyerő röpte volt?
Abszolút.
Az egy nyerő röpte
abszolút.
Volt.
Ez egy ilyen szürke zóna, szürke tehát nagyon zóna, kevés, igen. Azért szerencsére a tenisz olyan játék szerintem, amiben nagyon kevés az ilyen szürke zóna, hogy így nem biztos, nem tudsz egyszerűen olyat mondani, hogy jó, hát ennek is, ha nagyon szigorúan nézzük, ahogy mondtad, akkor ez Munári ez a pont.
Így van.
Uh-huh. De ez nem Munári volt ez a pont.
Igen.
Ez olyan pont, ez a nehéz az övé. Benne.
De hát vannak ilyenek, és szerencsére ritkán van azért ilyen, mert a tenisz ebből a szempontból azért jóval igazságosabb. Tehát ahhoz képest, hogy hány labdamenetet játszanak le egy meccsen, ahhoz képest nagyon ritkán szembesülünk ilyen problémával, ahol ezen vitatkozni kell. Pláne mondjuk meccslabdánál. Meglátjuk, hogy én azt gondolom egyébként, hogyha Munár visszanézi többször ezt a labdamenetet, sőt, nem is kell szerintem visszanéznie, inkább frusztrált volt. És,
abszolút,
és ő szerintem a teniszben benne van az, hogy ebben a helyzetben nem véletlenül van az a fajta az a fajta dolog is a teniszben, hogy időnként megadják egymásnak a labdamenetet játékosok, amikor úgy érzik, hogy úgy a szabályok ellenére úgy igazságos, hogy a másik kapja a pontot. Mm-hmm. Ilyen volt egyébként Casper Ruud is a US Open döntőjében Alcaraz ellen. És ez egy nehéz helyzetben egy fontos labdamenet volt, de Ruud végig gondolta, és azt mondta, hogy a fair play szabályai szerint minden szempontot figyelembe véve ez a pont Alcarazé, még akkor is, hogyha a bíró nekem ítélte, és odaadta egy Grand Slam döntőben. Tehát, hogy nyilván a játékosok, akik kiskoruk óta űzik ezt a sportot, azok pontosan tudják, hogy az, hogy belecsúszott ott a hálóba az ütő, az nem befolyásolt semmit. És az ellenfél labdamenete. De hát néha meg kapaszkodni kell minden szalmaszába.
Igen, igen. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz szituáció volt.
Az igen. Jó, örülök, hogy elküldted, mert én sokat gondolkoztam utána rajta, hogy most én például mit csináltam volna a vezetőbíró helyzetében. Hát de igen, nem tudok neked egyértelműen válaszolni.
Nem, mert most mondhatjuk azt, hogy hát jó, én megadtam volna, mondjuk, vagy én nem adtam volna meg a pontot, de amikor ott ülsz, és tényleg van 5 másodperced mondjuk, az egy jó kérdés, hogy ott nyomás helyzet, az ilyenkor nyomás van a játékvezetőn is.
Persze, főleg meccslabdánál.
Igen. Maradt még bennünk valami?
Nem, de ha maradt, akkor azt jövő héten elmondjuk, mert jövő héten meg már tudjuk,
hogy befejezzük, bizony.
Ki az Indian Wells-i bajnok, vagy kik az Indian Wells-i bajnokok.
Na ki nyer? Azt még mondjad meg nekem.
Majd később megmondjuk.
Később. Szép. Na, akkor... Könyörtelen teniszezünk? Breakpoint.
Breakpoint. Képzeld el, köszönöm, ezt te tudtad, vagy tudod? Nem tudom, hogy...
Hát ha nem mondod el, hogy mi az, akkor így nem fogom megmondani, hogy tudom-e, hogy tudom, hogy tudod, hogy tudom.
Ezt elég bénán kezdtem valóban. Igen, ez ilyen... Joy is volt a jó barátokból. Szóval, hogy a Netflix magyar szinkron verziójában aktívan részt vettem.
Micsoda?
De ezt nem mondtam. Ezt nem meséltem. De pedig ezt nem meséltem.
Mondta, csak
lényeg az, hogy kijött ugye a Netflix első sorozatnak az első 5 része. Uh-huh. Jön majd még 5 rész az első évadból, és aztán meg is újították, tehát lesz majd második évad is. Tehát ez a 2022-es szezonnak most egyelőre az első felét lehet látni a Netflixen. És erre készült egyrészt egy magyar felirat is, meg egyrészt egy magyar szinkron is. A kettő, ezt tudni kell, hogy teljesen különböző egymástól, tehát nincs közük egymáshoz azoknak, akik ezt csinálták. Nekünk nincs közünk semmilyen módon a felirathoz. Vannak benne szakmai hibák, tehát nem volt alaposan lektorálva, maradjunk annyiban, de voltak pici hibák, kiejtési hibák, stb. A szinkronban is. És ez végül eljutott a szinkron céghez, úgyhogy felkértek minket, hogy utólag lektoráljuk egyébként ezeket a szövegeket. Uh-huh. És akkor egyik kolléganőnkkel, Dinával együtt, mi ezt az első 5 részt végig néztük, és soronként lektoráltuk, és a hírek szerint újra csinálták a szinkront hozzá. Voltak benne kiejtési következetlenségek, egy-két apró pici, nem volt nagyon-nagyon súlyos szakmai hiba benne, egy-két apróság, amit talán magyar fülnek egy picit szakmai, főleg azoknak, akik az Eurosporton néznek teniszt, azoknak egy picit így precízebb, pontosabb fordítás lett. De ugye azért, hogy elkerüljük az újabb hibákat, ezért mi Dinával majd egyébként ezeket az újabb 5 résznek is megnézzük a szinkronját, az már előre, tehát hogy ne kelljen kétszer felvenni a szinkront, és pont ezen a héten, pont tegnap kaptam meg az első részét az új résznek. Tehát a hatodik
semmit,
résznek.
Mert a végén bajba
De nem
kerülsz.
Is mondhatom el, úgyhogy nem is fogom elmondani, ezt már csak felcsigáztalak. Nem mondhatom el egyébként, hogy miről szól, mert ez ilyenkor ilyen...
Hát ez tiszta, szabály, ez üzleti titok, persze, üzleti tehát titok, ez teljesen egyértelmű.
Úgyhogy jó lesz.
Akkor miről szól? Na, miért jött ez szóba? Mert hogy beszélünk
a breakpointról. Igen, bocsánat, ez csak egy ilyen hosszabb indítás volt.
Fel akartál vágni?
Nem akartam fel, fel akartam csigázni, és ezt elmondtam, hogy nem mondom el, hogy
fel akartál vágni, hogy te már tudod, mi lesz a következő évadban, vagy a következő részben. Uh-huh. De mi is tudjuk, mi lesz, mert mutatták a végén, hogy mik lesznek még. És lesz Tomjanovics Williams ellen, annyira várom. Uh-huh. Nagyon jó lesz. Uh-huh. Na, de a negyedik, ötödik rész, ugye volt egy olyan podcastünk, ami után megkérdeztünk titeket, a honlapon mindig az a cikkben, ahol kirakjuk a videót a podcastről, ott mindig van egy nézői kérdés, és egyszer megkérdeztük a nézőket, hogy melyik rész tetszett nektek a legjobban az első 5 közül, és az első és az ötödik volt az, ami a kilógott egy picit jobban a nézők szerint. De most a negyedikről beszélünk, de az ötödik is jó volt. A negyedikről beszélünk, ahol Badosa és Jabeur kapott főszerepet gyakorlatilag, vagy ők kerültek fókuszba a madridi tornán, és először volt Badosa része, aztán pedig Jabeuré gyakorlatilag. Neked hogy tetszett?
Szerintem a negyedik az egyébként az egyik legjobb rész volt. Nekem elsősorban azért tetszett, mert nagyon erős női karakterek voltak benne. Tehát szerintem nagyon jó karaktereket választottak, mind Jabeur, mind Badosa története, személyisége, megnyilvánulásai, az általuk érintett problémák, azok nagyon fontosak voltak. Tehát, hogy szerintem egy nagyon fajsúlyos részt sikerült csinálni, és emellett én kiemelnék egy harmadik női karaktert is ebből a részből, Sarapovát, aki egyfajta ilyen külső narrátorként, vagy kommentelőként vett részt ebben az egész Netflix sorozatban, de itt sokkal több megszólalása volt pont azért, gondolom, mert nőként ő ezért hozzá tudott tenni egy csomó mindent ehhez, és szerintem neki is nagyon jó külső megfigyelései voltak. Nekem tetszett az, hogy mennyire ismeri ezeket a játékosokat, vagy azt az utat, amit ők bejártak valamilyen szinten, annak ellenére, hogy már nem feltétlenül egy korosztálynak számítanak, és nem is játszottak nagyon együtt már. Szóval nekem ez emiatt egy nagyon erős részlet, és nagyon sok fontos dolgot érintettek.
Igen, ugye Badosa esetében az egyik ilyen fontos dolog az a mentális egészség és a pszichológia, a pszichológussal való kommunikáció, munka, viszony, és erről nem lehet eleget beszélni gyakorlatilag, főleg ma, ebben a korban gyakorlatilag, ahol egy picit még tabu témának számít, vagy nem büszkék rá az emberek, hogyha a mondjuk pszichológussal dolgoznak, beszélgetnek a problémákról, de ez egy tényleg egy olyan fontos dologra világított rá, ami egyébként érdekes, én olvasgattam ilyen hozzászólásokat, hogy kár, hogy nem ezzel kezdődött az egész sorozat, mert hogy ez annyi mindennek táptalajt ad, annyi mindent megalapoz, hogy mi is az, hogy mert az elején az volt, hogy nyomás van, meg nem tudom, de itt jött ki talán először az, hogy ezt hogyan kezelik a játékosok szakember segítségével mondjuk. És ez tök érdekes volt, hogy mondta is a pszichológus, hogy ha legközelebb úgy érzed, hogy ez nem megy, akkor nem menjünk el a versenyre. És ezért mondjuk egy világranglista második már ezt megteheti, de ugyanakkor ott a másik oldal, hogy mi van, hogyha 150-en kívül vagy mondjuk, vagy 250-en kívül vagy, akkor te nem engedheted meg magadnak azt a luxust gyakorlatilag, hogy hát most tényleg a démonjaimmal küzdök, nekem is vannak, de egyszerűen el kell mennem versenyre, mert nem fogok megélni.
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, és jó, hogy rávilágítottak, de nyilván Badosa a csúcsról világított rá. De nyilván ő is volt 250-dik a világranglistán, és nem valószínű, hogy ezek tegnap előtt alakultak ki nála, ezek a pszichés problémák, súlyos, komoly traumák, versenyhelyzettel való szembenézés. Abban egyébként szerintem van ráció, hogy lehetett volna ezzel kezdeni, és sőt, mivel Kyriosszal kezdődött az egész Netflix sorozat, elég erőteljesen rá lehetett volna menni erre a részére is, de nyilván Kyriosznál más utat választottak. De egyre inkább azt veszed észre, hogy az ATP-n és a WTA-n belül mind az éjjátékosok, mind pedig a nem feltétlenül éjjátékosok egyaránt szembenéznek ezzel a problémával. Szinte mindenki.
Tehát és nem nagyon beszélnek tudsz, róla.
És egyre inkább beszélnek is róla. Most már ott tartunk, hogy Iga Świątek, On Jabeur, Paula Badosa is sportpszichológussal dolgozik, utazik együtt, tehát hogy ilyen szinten vagyunk már, és a fiúknál is egyre gyakrabban beszélnek róla. Egyre az is fontos, hogy az élsportnak melyik, hogy egy élsportolói pályafutás melyik szakaszában milyen problémák vannak. Ahogy te is mondtad, a 250-edik vagy a világranglistán, akkor lehet, hogy a kudarc élmények, a frusztráció, az egésznek a kötelezősége, mert meg kell élnem valamiből, azok okoznak problémákat, traumákat, különböző zavarokat, és egyéb más egyre súlyosabb pszichés tünetekkel járó betegségeket. Kicsit előrébb már pedig maga a teher, az, hogy te világsztár vagy, az, hogy neked a hazai pályán teljesítened kell, mert te vagy a legmagasabban rangsorolt hazai játékos, és mindenki tőled várja el ezt. Egyéb más problémák is szembe jöhetnek, erről egyébként Zsabőr is beszélt később, szóval ezek nagyon-nagyon súlyos, ugyanakkor mindennapi problémák. És hogy egyébként megint vissza kell utalnunk magunkra, elég csak ha magunkban nézünk, vagy egymásra nézünk, ez nem csak az élsportban van így, hanem mindenkivel így van. Mindenkinek van valamiféle mindennapi problémája, amiről nem tudunk. Jessica Pegula, erről is beszéltünk. Lehet, hogy Pegulának is van sportpszichológusa, vagy egyáltalán pszichológusa, nem azért, mert nem tud jól teniszezni, hanem azért, mert történtek olyan dolgok az életében, amiket fel kell dolgozni. Mindenkinek van mit feldolgozni, kinek több, kinek kevesebb, kinek jobban nyúlik vissza, kinek az adott helyzetre vonatkozik, kinek nagyon összetett problémája van, de hogy ez egy népbetegség valamilyen szinten, csak nem beszéltünk eddig róla. És mindenki rászorul erre. És ezt Badósz esetében szerintem nagyon extra volt nézni, mert ugye az első néhány képkocka, vagy az első néhány perc arról szól, hogy Paula Badósz egyébként egy milyen fasz a csaj, milyen tökös csaj, és tényleg nekem is az ott az érzésem, hogy hát nekem is el kéne mennem bulizni valakivel a VT a top 10-ből, akkor Padozával menni kell.
Tehát, tényleg volt egy ilyen...
Menjünk be Madrid belvárosába, és bulizzuk szét magunkat, mert vele lehet, szerintem.
Amit mutat kifelé.
És valószínűleg van egy ilyen énje is. És aztán egyszer csak ott ült abban a szobában, a pszichológussal együtt, és nem azt mondom, hogy szuicid gondolatai voltak, de azért súlyos dolgok voltak.
Igen, ezek a...
És nem tudott, tehát ez nagyon-nagyon kétoldalú dolog, és szerintem ezt nagyon jól fogták meg ezt a részét, hogy megmutatták mind a két oldalát az éremnek.
Zsabőr sztoria egy picit más, nagyon más, de hogy ott az a gócpont gyakorlatilag, ugye nekem az ragadt meg a kommentek, vagy a hozzászólásokban is olvastam, hogy ez az anyaság kérdés, hogy ez tényleg nagyon furcsa lehet, nyilván én erről nem tudok érdemben beszélni, de hogy ez tényleg nagyon durva lehet nőként, hogy valamiben nagyon jó vagy, és akkor döntés helyzetbe kell állni, hogy most te amiben jó vagy, azt hátrahagyod, azért, hogy az élet természetes folyamatában részt vegyél, az, hogy gyermeknek adsz életet, családot alapítasz, ez egy normális dolog, ugye Zsabőr is viccelődött vele, hogy hát a fiú lennék, akkor hát ez milyen egyszerű, hát...
Gyereket akarok, akkor lesz a gyereket.
Lesz, és akkor tök jó.
És Roger Federer 4 gyerekkel tudott grenzlemeket nyerni. Igen. Tehát, hogy igen.
És ez nőként ez iszonyat kihívás elé állítja
Igen, ez manapság nagyon nehéz, mert főleg el tudom képzelni, hogy egyébként egy Tunéziából jött nőnek, meg aztán végképp, mert hát ott még aztán még kevésbé van arra példa, hogy egy nő mondjuk a 20-as évei elején nem állapodik meg és szül gyereket, mert onnantól kezdve neki ez a feladat, hogy van egy munkája, amit 30-30, nem tudom hány éves koráig végez, addig végez, és most már látjuk erre a példát, hogy nagyjából addig lehet élsportoló lenni, amíg pont a határon vagy már, hogy tudjál családot alapítani, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Nyilván vannak olyanok, akik ezt jól tudják kezelni, mert azt mondják, hogy jó, én profi teniszező vagyok, majd aztán leszek anya, vagy majd nem leszek anya. De Zsabőrnél éreztem azt, hogy ő jelen pillanatban lemond erről. És neki ez a nehézsége. Neki nincsenek olyan nehézségei, mint Paula Badószának, mert neki
vagy ez nem került
szóba, de mondja, azt mondod, hogy Zsabőrre, ha ránézel, azt látod, hogy egy stabil ember, stabil csapattal, ott a férje, aki az erőléti edzője, beszéltek arról, hogy ez bizony okozhat azért feszültségeket a házasságban, de látod rajtuk, hogy nekik tényleg egy őszinte jó kapcsolatuk van, mind a ketten családot szeretnének alapítani, de mind a ketten tudják, hogy ez most még nem lehetséges, de ott látod Zsabőrön, hogy ez neki most egy lemondás. Ez egy lemondás, vagy legrosszabb esetben is, vagy legjobb esetben is egy halasztás, és ő ez ebben vívódik.
Abszolút, igen.
Vívódik. Sőt, nekem az egész párbeszédből, amit ott a férjével együtt, azzal a kamerával együtt lefolytattak, és nagyon furcsa volt, mert a férjénél volt a kamera, tehát olyan, mintha a férje szerette volna ezt az egész beszélgetést lefolytatni, ő mintha még jobban akart volna egyébként gyereket, mint on Zsabőr. És ez egészben érződött, hogy van köztük egy ilyen, nem is tudom, hogy mondjam ezt, van köztük egy ilyen vidám szomorúság, hogy jó az életünk, meg elégedettek vagyunk, meg kihozzuk tényleg a maximumot abból, amit most itt tudunk csinálni, de valami hiányzik nekünk, valamiről le kellett mondanunk. Ez egy nagyon érdekes része volt.
Hát igen, ez egy ilyen komoly, nem tudom, filozófiai kérdés minden ember életében szerintem, hogy vannak dolgok, amikben sikeres vagy, és lehet, hogy van egy olyan dolog az életben, amire nagyon vágysz, de az nem jön össze.
Igen, igen. Tehát ezek nagyon nehéz kérdések, és nyilván itt is csak a felszínt kapargatták ezzel a részével ennek a résznek, mert ennek az epizódnak, de érdekes kérdéseket vett föl, és nyilván, ha ezt megnézi az összes többi VTA játékos, akkor valamilyen szinten ő is felismeri ezt a problémát. Még akkor is, hogyha mondjuk láttunk már arra példát, hogy valaki elment szülni, visszajött, és egy jó teniszező lett belőle utána is, akár Grand Slamet is nyert. Nagyon ritka
három
viszont.
Három volt, hogy ezt mondták.
Nagyon ritka viszont.
Leicesters volt a legutóbbi, aki ezt megcsinálta.
Nagyon ritka viszont, és látod, még egy Serena Williamsnek sem jött össze.
Hát megcsinált erre sem.
Ez is igaz, ami szintén nem kis dolog egyébként hát ebből a szempontból. Úgyhogy azért ez még mindig valószínűleg egy nagy dilemma az élsportolók számára, hogy nem ismersz lemondani valamiről, mert azt hiszed, hogy bár nagyon szeretné a gyereket, de a gyerekvállalás meg arról mondat le téged, hogy azt csinálna, amiben igazán jó vagy.
Igen, meg azt is szereted.
Igen. Igen, ez egy rettentő nehéz dilemma, és itt valószínűleg ez nem csak az élsportolókra
vonatkozik. Azért is furcsa ez, hogy azért is nehéz ez, aztán majd szerintem menjünk át az ötödik részre, de hogy ez azért is nagyon nehéz kérdés, mert ugye mikor szüljön egy nő ideális esetben, ugye ez mindig kérdés, hogy 35 fölött már talán vannak beszéljei ennek, vagy
nyilván emberfüggő. Beszéljei sajnos mindig vannak, de igen, 35 fölött hivatalosan már túl korosnak számít.
Igen, 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 és hogy meddig sportol egy játékos? Nagyjából pont eddig. Igen, igen. És akkor utána álljon még neki ennek a kérdéskörnek, vagy ennek a dolognak, ez tényleg nincs olyan megoldás nagyon. Nem mindenki Serena Williams, hogy 40 évesen még azt mondja, hogy vissza akar térni, hogy a karriered közepén nem mondhatod azt egyszerűen. Hát Kerberre nagyon kíváncsi leszek.
Én is nagyon kíváncsi leszek.
Hogy tud visszatérni, vagy milyen szintet tud képviselni majd.
Ez egy jó kérdés, mert itt sokféle példát láttunk, de tényleg most már lassan menjünk át az ötödik részre, de sokféle példát láttunk ebből a szempontból, hogy valaki tudatosan hagyta abba X-korban, mert azt mondta, hogy itt az idő, hogy én abba hagyjam, még akkor is, hogyha nagyon jól teniszezem, de abba kell hagynom, mert én most szeretnék gyereket, vagy még hármat szeretnék, stb. Volt, akinél, és ezt szerintem teniszezőknél gyakran előfordul, akik nem tervezték, és így lett gyermekük, Victoria Azarenko ezt elmondta, becsúszott, de örömmel megszülte a gyereket, élete középpontja, fénypontja a kisfia, még akkor is, hogyha az apukájával nem maradtak együtt, és visszatért egyébként élteniszezőnek. Kim Kleisters, ő akar gyereket, megszülte, visszajött, Grand Slamet nyert. Tehát egy csomó példát látsz rá. Serena Williams sem tervezte szerintem feltétlenül, ő viszont aztán tényleg majdnem nyert még több Grand Slam tornát is. Ezután, annak ellenére, hogy ő már az idősebbek közé tartozott, akkor is, amikor anyuka lett. Tehát nagyon sokféle példa van, és ez ilyen szempontból jó, mert ez nagyon sok inspirációt adhat azoknak, akik egyébként a hétköznapi életben ugyanezzel a dilemmával szembesülnek.
Igen, ez nem csak sportolóknál van így, természetesen ez a hétköznapi emberek életében is kérdés lehet. De hát ez talán egy másik podcast témája már. Igen. Viszont akkor beszéljünk még teniszről, mert hogy van még egy rész a Breakpointnak, az ötödik rész, ahol Félix Auger-Aliassime, illetve Casper Ruud története a Roland Garroson, tavalyi Roland Garroson kerül terítékre. Melyik volt szerinted az erősebb?
Történet?
Uh-huh.
Hát Félix Auger-Aliassime története talán a special guest star miatt volt erős, ugye Tony Nadal miatt. Azt tudni kell, hogy ugye a Netflixnek nem volt szerződése Rafael Nadal-lal, tehát nyilván egy ideális esetben Rafael Nadalt kellett volna végigkövetni a Roland Garros epizódban, mert hogy róla szólt a Roland Garros. Így is szerencsére meg tudták ezt csinálni, mert hogy ott volt egy Tony Nadal, aki viszont Félix Auger-Aliassime edzője volt, és pont ezen a tornán jött össze először az, hogy a két játékos egymással játszott, és Tony Nadal pedig egy ilyen tudathasadásos állapotba került azzal, hogy mintha ő maga sem gondolta volna, hogy ez bekövetkezik, és neki majd döntenie kell arról, hogy egyáltalán elmegy a meccsre, és a többi.
Ezzel nem értek egyet.
Mármint mivel?
Ezzel a kijelentéssel, hogy tudathasadásos állapotot okozott neki. Ugyanis szerintem ez a döntés...
Akkor azt szerették volna, hogy tudathasadásos állapotot okozzon, nem okozott végül.
Igen. Tehát itt szerintem ez nagyon fontos leszögezni, hogy az, hogy te az unoka öcsédnek a karrierjét gyakorlatilag végig egyengeted, és átteszed a jobb kezéből, a bal kezébe az ütőt, hogy később sikeres legyen, és mindent megteszel, grenzlemeket nyersz vele, majd utána átmész egy másik játékoshoz, és aztán nem vagy hajlandó segíteni neki legyőzni az unokaöcsédet, ez egy elfogadhatatlan szakmai döntés szerintem, ahogy Muratoglu is mondja. Egyetlen egy dolog lehet, ami felmentheti Tony Nadalt, ha ezt megbeszélte az első napon Ozsi Eliassimmel, ami megtörtént.
Pont ezt akartam mondani.
Ez megtörtént. Tehát ők úgy álltak össze, és erre nem tesz szerintem elég hangsúlyt a Netflix, nyilván a botrány vagy a dramaturgia miatt ez fontosabb, vagy jobban kihegyezhető az ellentét, vagy a storyline, de ők úgy ültek le, és Ozsi Eliassim is elmondja a Netflix sorozatában is, és Tony Nadal is elmondja, hogy az első napon ők úgy ültek le, hogyha Nadal és Félix együtt játszanak, akkor nem fog odaülni a boxba, hanem külső helyszínről nézi, és így szerintem nincs dráma.
Nincs, abszolút nincs dráma. Tehát, hogy én nagyon sok olyat olvastam, hogy nagyon sokan írták Ozsi Eliassimnek, hogy cserjed le az edződet, hogy ez csalás, ez megcsalás, ez elfogadhatatlan szakmailag, ahogy talán be is
Muratoglónak volt
Muratoglu
egy ilyen megszólalás ezzel kapcsolatban.
Odáig egyébként abban igaza van, hogy ilyen helyzetben ez nincs megbeszélve, akkor az tényleg nem kellemes dolog.
De
tényleg nem hangsúlyozták ki elég, hogy maga Ozsi Eliassim mondta ki, hogy ő ezen egyáltalán nem csodálkozott. Őt pontosan tudta, hogy ez a nap be fog következni, és aznap nem Tony Nadal lesz az edzője. Nem tudjuk egyébként, hogy Nadal a színfalak mögött egyébként felkészítette valamilyen
szinten. Ez fontos.
Tehát ebben biztos
fontos
vagyok, hogy Tony Nadal felkészítette Ozsi Eliassimot, elmondta neki a legfontosabbakat, de azt elmondta, hogy én nem fogok neked drukkolni ezen a meccsen, és nyilván nem is ment el egyik a boxba, hanem azt, hogy tudom, a királyi páholyba, a francia tenisz szövetség elnökével együtt nézte egyfajta semleges résztvevőként a meccset, és ez szerintem egy korrekt döntés volt ebben a helyzetben. De látszott rajtuk szerintem, akkor még ugye nem volt ez kimondva, hogy ők ezt amúgy megbeszélték, amikor odajött Tony Nadal az éppen szobabiciklin tekerő Ozsi Eliassimhoz, és így érződött rajtuk, hogy na, erre a napra vártunk, oké, most mi lesz, és így nem tudtak egymáshoz szólni, és így Tony Nadal is ilyen kicsit ilyen kellemetlenül próbált, nem tudom, csicseregni, meg jópofizni, Ozsi Eliassim meg se szólalt, mert ő pontosan tudta, hogy na, ez az a nap, amit kiírtunk a szerződésünkbe, hogy na, ezen a napon nem te leszel az edzőm. És ezt szerintem egy tök extra,
az edzője, a másik
tök korrekt.
Edzője.
Igen. Tehát így, hogy van másik, egy másik edzője,
szóval
ez szerintem teljesen korrekt, és abban is biztosak lehetünk, hogy Tony Nadal azért valamilyen szinten végzett felkészítést Ozsi Eliassimmal, nem tudjuk milyen szinten, nem tudjuk, hogy a tudása javát nyújtotta-e? Hát, minden apró titkot elmondott-e?
De most figyelj, Petra, meg mindenki figyeljen egy picit, hogy na, Rafael Nadal mérlege a Roland Garroson 2 vereség és 105 győzelem ekkor. Nem tudom, hogy ha Tony Nadal azt mondja, mit mond Tony Nadal, amitől, és itt jön az, amiről Fritz beszélt nagyon sokat, hogy egyedül vagy a pályán. Hiába mondja azt az edző, hogy pörgest fel a fonákjára magasan mondjuk, vagy üssél több kickszervát, vagy a tenyeresére adogass egy egyenlő oldalon. Mit tud mondani egy ember az ellen, erről meg Rüd beszélt, hogy Nadalt nem lehet legyőzni a Garroson. Ugye Söderlinek is úgy sikerült, hogy sérült volt Nadal, azt hiszem, 2009-ben, meg Djokovic is, ott talán Djokovic egy egészséges Nadalt vert meg talán, vagy nem.
Egyszer nem volt egészséges, és őt egyáltalán nem volt egészséges, az a sima. A másikban.
Igen. Tehát, hogy Nadalt
a másikban kellett Djokovic zsenie, ahol igen.
Abból 2-szer sérült volt. Tehát egyetlen egyszer verték meg a történelembe. Mit mondasz neki? De nem tudsz olyat mondani szerintem Nadal ellen a Garroson. Tehát ez is egy picit keltették a feszkót ezzel kapcsolatban.
Igen, tehát ez a történet akkor lenne nagyon izgalmas, és akkor lehetne nagyon jól megdramaturgizálni, hogyha Ozsi Eliassim történetesen legyőzte volna Nadalt.
Igen.
Akkor azt mondom, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan sikerült legyőzni azt az embert, aki nem szokott kikapni a párizsi salakon, úgy, hogy Tony Nadal az edző.
Igen, tehát azok után, hogy oda került Nadal, tehát addig nem,
igen.
És
igen.
Tony Nadal oda megy, és akkor biztos mondott neki valami olyat, hogy akkor megvan Nadal ellenszer a Garroson, és azt Tony Nadal tudja.
Kíváncsi vagyok egyébként, hogy lesz-e olyan valaha, hogy Ozsi Eliassim normális körülmények között mondjuk legyőzi Nadalt. De nem tudom, mik a normális körülmények, mert lehet, hogy most már nincs olyan, hogy normális körülmény ebben az esetben. Tehát Nadal már sosem lesz 100%-os. Ha nem salakot nézünk, akkor igazából miért ne verhetné meg Ozsi Eliassim Nadalt, Tony Nadallal vagy nélküle? Tehát ez az egész egy ilyen érdekes kérdés. Végül igen, igazad van, hogy tök mindegy, hogy mit mond dott Nadal Ozsi Aliassimnak, Rafael Nadal verhetetlen volt azon a Garroson.
De egy nagyon jó szál volt, vagy nagyon jól feldolgozták olyan szempontból, hogy tényleg izgalmas volt. Most ugye mi nagyon sokat foglalkozunk tenisszel, de aki nem látta, ott tényleg kapott egy olyan történetet, ami kézzel fogható feszültséget jelentett. Lehet, hogy ezt egy picit túlcukrozták, vagy túlkavarták a dolgot.
Én nem hiszem, hogy Tony Nadal olyan nagyon cukrozásra hajlamos lenne, vagy hajlandó lenne.
Netflix-es tábra gondolok.
Világos, tehát, értem, csak hogy nem tudtak belőle olyan mondatokat kihúzni, amik aztán tényleg kicsit tovább szították volna a feszültséget, vagy ilyesmi. Így is egy karakán ember volt, mint ahogy mindig is így ismertük meg, és én teljes mértékben elfogadom, hogy az unokaöcsédnek szurkolsz ebben a helyzetben, és az a korrekt, hogyha ezt az elején elmondod. És el is mondták. Úgyhogy ez teljesen.
Igen, még nagyon röviden szerintem arról beszéljünk ezzel a résszel kapcsolatban. Rúd gyakorlatilag szóba se kerül, de
nekem egyébként tetszett a Rúdvonal. Mm-hmm. Tudod miért? Azért, mert szerintem Casper Rúd ebben a részben tök más ember, személyiség, férfi benyomását kelti, mint amit egyébként amúgy látunk róla a pályán.
Tényleg? Na,
nekem. Nekem, én mindig is szerettem, nekem mindig is szimpatikus mm-hmm. volt Rúd. Nagyon szimpatikus volt.
Nem.
Tessék?
Itt meg nem. Vagy miért?
Nem, azt mondta, de úgy az, hogy szimpatikus volt nekem, de úgy voltam vele, hogy ő egy nagyon jól nevelt, nagyon udvarias, konfliktus kerülő, tisztelettudó srác, aki egy marha jó tenyerest üt. És ennyi. De halálosan szimpatikus volt nekem ez, de feltűnt már egyébként, hogy például Twitteren szerintem az egyik legviccesebb ember Casper Ruud. Bármennyire is nem gondolod róla, neki vannak az életem legütősebb tweetjei, és ja. Általában retweetelik meg minden, de tényleg, de kövesd, nem követed? De
szerintem követ.
Marha jó. Tehát tényleg, én annyit röhögök rajta. Mindenre van egy ilyen jó ütős poénja, és így szeret így megnyilatkozni ezekben a dolgokban, és ilyen röviden, ilyen norvégosan norvég humora van. Nem tudom, milyen a norvég humor, de nekem így
ha ilyen, akkor szeretjük a
norvég. És ugyanakkor tök karakán volt szerintem abban a kis pici sztoriban, amikor ott az eső cseppek miatt leküldték őt a pályáról a csapatával együtt. Azt szerintem ott, ahogy kiállt egy ilyen idősebb főnökszerű valaki ellen, azt szerintem tök korrekt volt.
Új. Aki nem tud angolul.
Aki nem tud angolul, más kérdés.
Milyen Grand Slam torna az? Már bocsásson meg a francia teniszre, csak milyen Grand Slam torna az, ahogy olyan ember koordinálja a pályák kiosztását, aki
a játékosoknak, aki nem beszél angolul, és ez Casper Ruud is felteszi ezt a kérdést, hogy itt vagyunk egy Grand Slam torna, miért nem beszéltek angolul? És ez tökre így van, akkor kint voltam közvetíteni 2008-ban, akkor ilyen, vannak az önkéntesek, egyenruhában, ilyen piros öltönyben álltak minden sarkon, ahol lehet ott képzelni, ott állnak, hogy önkéntes vagyok, ki van írva angolul, mindenhogyan. Feladatom az, hogy eligazítsam a nézőket a különböző pályák felé. Oda mentem az első napom csávóhoz. Bonjour, do you speak English? És így széles vigyorral, no! És tudod, így állok. Mondom, akkor most...
Dubiz önkéntes, já?
Dubiz önkéntes.
Mit keresel
és
akkor?
És így kívül, volunteer. Mondom, oké. Okay. Annyit akartam megkérdezni, hogy hol a hetes pálya. Tehát nem kellett volna Shakespeare-i magasságokba emelkednie, hogy engem eligazítson egy 800 centire lévő pályához. No, tudod, így állok, mondom, oké. Okay. És talán láttam, hogy még oda ment hozzá a német nyugdíjas turista csoport is, hogy Rafael Nadal, no. És így állt, és az egész nap azt csinálta, hogy no. És tényleg ilyenek a franciák egyébként. Hm. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy nekem Rúd ebből a szempontból, így nőtt a szemembe, hogy ő az egy tökös belevalósrác, még akkor is, hogyha pályán nem ez jön le. Ennek egyetlen egy jelenet mondott ellent, amikor állt szegénykém a játékos kiáróban a Garros döntő előtt, és az a kép egyébként zseniális szerintem. Tehát, hogy ahogy ezt többször is mondták, hogy a Garros döntő, ami már az öltöző folyosón eldőlt, az ebben a képben megmutatható, hogy ott áll a Rúd, és úristen, most akkor hány levegőt vegyek, és akkor...
Fél perc, menjünk
hátra. Úristen, úristen, Nadal meg...
De az elég félelmetes.
Félelmetes volt. És nézett rá Rúd, és...
Menj már innen, haver.
De hogy előtte meg szerintem tök jó.
Úgy, sokat, tehát ő tudja, hogy milyen Nadal.
Igen.
Versenyhelyzetben valószínűleg nem így futkorászik a Nadal Akadémián.
De szerintem ezek nagyon-nagyon jó képek voltak ebből a szempontból. Megmutatják, hogy milyen összetett és milyen sokarcú egy teniszező személyisége, meg az egész élsportolói
és tényleg minden. Ott állsz mellette egy méterre, próbálsz koncentrálni, és ott futkos körülötted az ember full erőbedobással, meg levegőbe
magabiztossággal, meg mindennel.
És akkor nem tudsz nem oda nézni. Mm-hmm. Tehát nem tudsz nem oda nézni, és oda nézel, és tuti, hogy valami bevillan, vagy a gondolatod elmegy. És akkor szólítanak a pályára, kimész, úristen, itt mennyi ember van, már nem vagy fókuszált, és brékkel kezd az ellenfél. Hát tehát, hogy ez ennyi múlik.
Ez ennyi, azon a 10 percen szerintem eldőlt minden. Még akkor is, hogyha Harud egyébként egy tökös belevaló csávó az élet más területein. A franciául nem beszélő pályakiosztó menedzserrel.
Tehát azt mondod, hogy Rüd nem egy karakán teniszező, de azért az angolul nem beszélő pályamunkásokat azért helyre tudja tenni.
Most ez egy kicsit degradálod szerintem.
Bocsánat, ez
kövess be Twitteren, és olvasd vissza a poénjait.
Én bírom Rüdöt.
Ezt én mondom, hogy szerintem még jobban fogod bírni majd. És hát Norvég, úgyhogy biztos, hogy vele is tök jót lehetne bulizni, úgyhogy Badószával is vele kéne elmenni bulizni. Megkírj össze. Na jó.
És arra már nincs is idő, hogy Félix Ozsia lesz, milyen jó ember.
Ja, nagyon.
Majd ezt erről tényleg is beszélünk. Szerintem viszik tovább egyébként ezt az ötödik részt.
Jó volt az
tényleg
ötödik
nagyon
rész.
Sok jó sztori van összesűrítve, vagy sok jó téma, amiről lehet beszélgetni.
És talán ez a két rész mondott nekünk a legtöbb újat, azoknak, akik mondjuk tényleg tenisszel kelnek, fekszenek, tehát hogy azt gondoltuk, hogy szakmailag nekünk sok újat már nem mondhatnak a játékosokról, ezekről a ilyen kis pici dilemmákról, mindenféle élettörténetekről, de ez a két rész szerintem mondott sok újat. Tehát
voltak jók
jó volt. Remélem így folytatódik majd a szezon hátralévő néhány része is.
Oké, akkor menjünk tovább a játékra, mert már nagyon a végét járjuk itt az időnek.
Mondtad, hogy hosszú lesz, de tényleg az lett.
Hát és mondom, Ozsia Eliassimről nem is beszéltünk, na de Petra. Nem.
Engem kapcsolták ki, de az én vagyok. Bocsánat.
Te vagy.
Igen, mindegy, semmi gond.
Bocsánat. És inni akarom.
Most mindenki hallotta a köhögést. Szóval a lényeg az, hogy még nem késtünk el, mivel zajlik jelenleg is az ATP, első ATP 1000-es verseny. Úgyhogy ez lesz a tippjátékunk, amiben Bálint és Petra elmondja azt, hogy ki nyeri az év ATP 1000-es versenyeit. Tőlem lehet az is, hogy csak fiúkat tippelünk, de tippeltünk fiúkat, lányokat is. Ide fölírom, és majd novemberben előveszem, és röhögünk egy jót. Annyi, hogy Indian Wells-ben van egy kis előnyünk, mert hogy itt már lement a torna fele, tehát egy kevesebb játékosból választhatunk, meg jobban képben vagyunk az erőviszonyokat illetően, de ezt majd akkor is.
De bocsáss meg, neked milyen jegyzeted van már?
Leírtam az ATP 1000-es versenyeket.
Jó.
És ideírom mindjárt, itt van a Bálint oszlop, itt van a Petra oszlop, és leírtam a városneveket, ennyi.
Jó.
Indian Wells.
Indian Wells-be ki nyer? Eddig most állunk neki.
Gyorsan, de ez nagyon gyors tipp.
Jó, hogy ez
nem
izé...
matek hozzá semmi.
Nem, nézem
tipp.
A táblát fiúknál.
Hát most nézheted a táblát, de Miami-nál már nem tudod nézni a táblát, úgyhogy...
Ajaj. Hát igen, majd nem tudom, melyik a könnyebb.
Jó, egy gyors tipp. Kész, gyors ez a jó tipp. Benne, hogy...
Mit tudom én?
Mit tudom én? Gyors játék lesz.
Nem tudok gyorsan tippelni.
Na, elég itt már nincsen sok játékos. Akkor elég csak fiúkat mondani, jó? Mert nem soha nem végzünk. Medvegyev, nagyon jó.
Még ha arról sem beszéltünk, hogy utálja a lassú pályákat. Na mindegy, ezt majd a Indian Wells végén megbeszéljük.
Hát ezt nem gondoltam át.
Petra, gyorsan, gyerünk már, gyorsan mondja valamit, nem ez egy gyors játék, Sziner. Mert csináld már. Basszus, ez tényleg gyors volt.
Miami.
Rubjov.
Medvegyev. Monte Carlo.
Alcaraz.
Tsitsipas. Ez a címvédő, ugye? Akkor.
Uh-huh.
Madrid.
Mm-mm-mm. Te kit mondasz?
Alcaraz. Ő is címvédő, nem?
Meglepetés lesz.
Benne van.
Fogalmam sincs, basszus. Erre nem készültem így. Legyen mondjuk... ami nagy szervás. Aki azért nem rossz salakon. Legyen Rune.
Jó.
Madridban lehet meglepetés.
Róma?
Rómában Djokovic nyer.
Nadal. Kanada, az Toronto lesz
fiúknál. Egyet sem fog nyerni Nadal, szerintem. Bálint, hülye vagy. Igen?
Figyelj, tökre fogsz örülni, hogyha a Rómánál az én tippem jön be, nem?
Igen.
Tökre fogsz örülni. Toronto?
Ugye nekem figyelnem kell, mert hogy én azt mondtam év elején, nem akarom magam helyzetbe hozni, azt mondtam év elején, hogy mindegyiket más nyeri. Ez volt a bold prediction.
Hát akkor kérlek szépen, Medvegyev, Rubjov, Alcaraz, Rune és Djokovic után mondj egy új nevet.
Montreal.
Toronto, de mindegy.
Toronto. Fritz.
Én azt mondom, Ozsi Eliassim, ott, hogy hazai pályán. Uh-huh. Cincinnati.
Kyrgios.
Gyors pálya? Uh-huh. Kyrgios, én is mondanám ide, de direkt mást mondok, csak hogy Zverev visszatér. Uh-huh. Shanghai, kérlek szépen. Hosszú idő után újra lesz shanghai verseny, ha minden jól megy. Hmm.
Kit nem mondtam még. Djokovic már volt. Nadalt nem mondtam. De szerintem Nadal már nem. Nem tudom. Félek.
Még ha nyerni, én nem hiszem, hogy Shanghaiba elutazik Nadal.
Igen. Ki az, aki év végén még? Hozsi Eliassim.
Oké. Okay. Én akkor oda mondom Rúdot. Párizs. Versi.
Hát na ez az a távlat, amiben tényleg nem látsz. Tehát, hogy mondhatsz itt most olyat, aki most jó nagyon. Tehát mondjak ilyen nagyot?
Mondja nagyot. Egyet belefér.
Andy Murray.
Na, jó. De jó lenne. Annak örülnék egyébként. De akkor én azt mondom, hogy akkor azt nyeri ott Fritz.
Az ütem Wawrinka.
Őt azért nem mertem betippelni. Oké, ennyi, kész, vége. Majd ezt elzárom.
Ezt elteszed?
Ezt elzárom, leragasztom, stb. És
ajaj.
Szóljárom novemberben.
Jó.
Jó?
Jól van. Akkor ez a maratoni hosszúságú podcast ennyi volt. És jövő héten akkor Indian Wells összegzés, hogy mi történt. Reméljük Marci nagyon jól fog szerepelni még itt a torna második felében, és minél tovább tud menetelni. És jövünk még játékkal is, valamit kitalálunk. Most már illene újat, nem? Uh-huh. Vagy a régi visszatér, most már kicserülöd a top 50 majdnem.
Ja, tényleg, lehet újakat kitalálni. Kitalálunk valamit jövő héten.
Valamit kitalálunk. Az biztos, hogy itt leszünk. Reméljük, hogy ti is. Úgyhogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!